Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit, én Takács Áron vagyok. Mai adásban pedig a vendégem Koppányi Gergely, az MTK vezetőjátékos megfigyelője, és ebben az adásban pedig arra fogunk beszélgetni, hogy milyen feladata és milyen feladatköre van a scoutnak, és ezekkel a témákkal fogunk foglalkozni. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Még mielőtt belemennénk a szakmának a rejtelmeiben, hogyan szeretted meg a labdarúgást? Emlékszem még rá, amikor legelőször beleszerettél?
Nagyon emlékszem rá, igen. Én 8 éves koromban a 94-es világbajnokságot az édesapámmal néztem végig, és az nekem egy olyan élmény, ami teljesen magába szippantott, és teljesen mindegy volt utána, hogy milyen kanyarokat teszek, akár 10 évesen, hobbi szinten, jártam a színház világában, a zene világában, tulajdonképpen szerintem ott eldőlt, meg úgy zsigerileg éreztem, hogy ha valami számomra elengedhetetlen, akár a hétköznapokból is, akkor az a futball, és hogy én ebből szeretnék minél többet merítkezni.
Mikor fogalmazódott meg benned, hogy úgy akarsz ezzel foglalkozni, hogy ez a szakmád, meg hogy melyik területét szeretnéd a labdarúgásban űzni, meg ugye itt említette, hogy akkor volt más is kilátásban.
Volt más is kilátásban, ráadásul a tanulmányaim meg még egy negyedik, ötödik, már nem tudom mennyit soroltam fel, utat jelöltek ki, vagy annyi irányba indulhattam volna el. Ugye én jogi egyetemet végeztem, én a közszférában jogtanácsosként dolgoztam 10 éven keresztül, tehát akár lehetséges az is, hogy majd valamikor egyszer visszatérek a jogvilágba. Jelenleg most ennek olyan óriási realitását nem látom.
Szereted azt a világot? Mert az egy kicsi más világ, mint a labdarúgás. Vagy van párhuzam?
Egyébként ez is tervszerű volt számomra, és milyen érdekes, hogy az amerikai filmek tárgyalótermi jelenetei voltak mindig előttem, hogy akkor milyen jó beszédeket mond a védőügyvéd, és akkor ott mindenki leesett áll, hallgatja ezeket a szónoklatokat.
Volt ilyen és pillanat az életedben?
Nem. De egyébként még ezt sem mondanám. Volt olyan, amikor, hát nyilván most kicsit távol megyünk az alaptémánktól, de a peres képviselet és a tárgyalótermi jelenetek azért egészen mások a magyar bíróságokon, mint amit a színes szagos hollywoodi amerikai filmekből megismerhettünk, vagy amit ránk öntöttek. De hát nyilván egy jogásznak a munkájának egy nagyon kis szeletét jelentik ezek a tárgyalótermi jelenetek, szónoklatok. Egészen más skilleket igényel, mint amit gyerekfejjel gondoltam magamban erről a szakmáról, és jelen pillanatban úgy érzem, hogy most inkább a helyemen vagyok.
Na és akkor hogyan jutott el az MTK-ig? Gondolom ehhez is vezetett egy tudatos építkezés, mik voltak az első lépcsők, amiket meg kellett tenni?
Igen, elég tudatos volt ez is. Az biztos volt, viszonylag hamar eldőlt, hogy én nem leszek profi focista, nem voltam egyébként gyerekkoromban egy ügyetlen labdarúgó. Cvitkovics Péter barátom szokta mondani, hogy hagyjál már, még egy kavicsot se rúgtál le a járdáról. Itt szeretném jelezni, hogy legutóbb a Dunaparton bebőröztem őt, de ezt biztos le fogja tagadni, ha megkeresitek.
Múltkor játszottam ellene Vlasznébe, igen.
Ja, Vlasz.
Igen, az Vlasznébe játunk Uniónnal, igen. Kikaptunk 2-0-ra, de egész megnehezítettük a dolgokat.
Igen. Na mindegy, zárójel bezárva. Jó, hogy ezt ki tudtam beszélni magamból, mert az Instára nem tudtam végül is kitenni, de így valahogy nyilvánosságra tudom hozni, ezért meg fog ölni, mindegy. De az, hogy mikor döntöttem el, hogy ez az ága a sportágnak, ami igazán illeszkedik hozzám, mint ahogy gyorsan kiderült, hogy nem lesz belőlem profi focista, tudtam, hogy nekem más irányba kell nézelődnöm, ha ezzel szeretnék foglalkozni, és 100%-osan reálisnak nagyon sokáig nem láttam ezt a lehetőséget. Én is inkább a falakat meg az akadályokat láttam, amikbe beleütközünk egyfajta outsiderként, kívülállóként, mert az egy nagyon összetartó és belterjes közegről beszélünk, ahova kintről azért nem egy egyszerű módozat beleavászkodni. És szerintem azért nekem sokat segített az is, hogy ugye 2014, Jézusom, majdnem 10 éve televíziós műsorokban szakkommentátor vagyok.
Ez adott a hitelességethez?
Szerintem igen. Szerintem igen. Más, valószínűleg máshogy olvassák a szívimet, vagy az önéletrajzomat klubvezetők, úgyhogy mert a futballról alkotott gondolatvilágomat azt megismerhették egy-egy meccs után, vagy annak egy-egy szeletét. Szerintem azért az mindenképpen segített. 2016-17 körül döntöttem el, hogy a scouting, a keretalakítás, hogy ugye, mint minden foci szerető, én is imádtam a Football Manager játékokat, csapatot alakítani, ez a csapatrész hogy fog együttműködni, mi az a hiányposzt, ahova keresni kell játékosokat, aztán tárgyalgatni velük, beleilleszteni a csapatba, ha jól szerepelnek, akkor úgy de király voltam, és azért ez a dolog engem megfogott annyira, hogy scouting képzéseket végeztem el. Mert van ilyen itthon, amit el lehet végezni, ha jól tudom, most már van talán kreditpontos MLS képzés is erre vonatkozólag, akár utánpótlás, akár első csapatos, vagy pro szintű. Én nem ezeket végeztem, én három másik képzést végeztem el, és ezt követően 2017-ben adott fel a hát akkori nevén MOL Vidi. Ezt ki kell vágni? Nem tudom, akkor a Vidi egy hirdetést, hogy scoutokat keres, technikai játékos megfigyelőket, ugye, akik elsősorban szoftverek segítségével keresnek játékost, és nem élő meccs megtekintéseket szeretnének rájuk bízni, és ott volt egy kétkörös kiválasztási szisztéma, ahol engem kiválasztottak egy hat fős csapat egyikeként, hogy legyek a Vidinek a scoutja. És gyakorlatilag onnan kezdődött ez a dolog. Majd 2020-ban, ott pont a Covid-járványt telelőve, lettem én a Honvédnak a vezető játékos megfigyelője. Akkor körülbelül fél éve elég sokat beszélgettem már Urbány Istvánnal a játékos megfigyelésről, a kiválasztási szisztémákról. Igazából érdekelt az MLS-nek a világa is, tehát az amerikai élvonalnak a világa. Ezzel kapcsolatban kezdtünk el tulajdonképpen beszélgetni, és amikor ő a Honvéd sportigazgatója lett, akkor kért fel arra a feladatra, hogy koordináljam a játékos megfigyelést a Honvédnál. Hát ezt követően meg volt egy szívemnek nem feltétlenül kedves váltás ott a 2020-on, nem akarok rossz dátumot mondani, egy olyan váltás a Honvéd vezetősége élén, ami tulajdonképpen azt eredményezte, hogy látszott, hogy óriási nagy jövő nincs a scoutingnak a klubnál, nem úgy gondolkoznak erről, ahogy mondjuk szerintem kellene, és ezt követően 2023 márciusában kerültem tulajdonképpen én az MTK-hoz, és azóta ott vagyok.
Mondtad, hogy végeztél el több képzést is itt a scouttal kapcsolatban, de feltételezem, hogy valószínűleg ez a szakma is úgy működik, hogy minél többet tapasztalsz, úgy válik az ember egyre jobb és jobb szakemberré. Hogyan tudsz úgymond elkezdeni itt a munkát, hogy akkor meccsekre jársz ki, fiatalokat nézel, játékosokat nézel, összeírod a profilokat, hogy hogyan tudsz úgy építkezni, hogy minél több tapasztalatod legyen, hogy kívülről érkezel ebbe a zárt világba, ezt hogyan tudod megcsinálni, hogy ilyen megszerez úgymond az első feladataidat?
Nem biztos, hogy én erre most tudok egy 100%-os bevállású receptet mondani, sőt, biztos, hogy nem tudok ilyet mondani. Az biztos, hogy rengeteg mérkőzést kell megtekinteni, és amíg mondjuk nincs hozzáférésed olyan szoftverekhez, ami tágítja tulajdonképpen a te adatbázisodat, nem csak látásmódot, hanem az adatbázist, hogy hány játékot ismersz, hány ligát tudsz mélységeiben feldolgozni, addig nagyon előtérbe kerül az, hogy te élő meccs megtekintések útján próbálod ezt bővíteni. Azt a feladatot szerintem nem nagyon lehet megúszni, és ezt követően pedig rengeteg gyakorlati tapasztalatot szerzel és veszel magadra. Ha én most megpróbálok visszagondolni a 2017-18-as scoutingra, amit akkor csináltam, vagy hogy ott milyen gondolatmenetek útján próbáltam a játékos megfigyelést végezni, akkor akkor az összesen hasonlítható a jelenlegi állapotommal. Mert annyi buktatóval, annyi nehézséggel, annyi ilyen 50-50%-os döntéssel találkoztam, ami azért nagyban alakítja a gondolkodásomat. Nem csak a játékos keresésről, hanem a kiválasztásról is, mert a kettő egyébként merőben elkülönül.
Milyen szerepköreid vannak most a MTK-nál, vagy egy scoutnak egy hete, az hogyan néz ki?
Hát, hogy nem tudja, milyen nap van. Tehát én többször mondtam azt, hogy egy scoutnak nem nagyon van szabad napja, és ezt nem azért mondom, hogy ó, szegény scout, nincs egy szabad napja sem, vagy hogy biztos kamuzik, és tengerparton van hetekig, hónapokig, de mindig jön olyan jelölt, akár saját keresés, akár ügynöki ajánlások útján, amit egyszerűen fel kell dolgozni, és folyamatosan kell bővíteni azt az adatbázist, amiből egy kényszerhelyzet vagy vészhelyzet útján dolgoznia kell a klubnak. Nemes egyszerűséggel azért, hogy egy megalapozott és jó döntést tudjon hozni. Ez az ága a labdarúgásnak szerintem maximálisan egy előkészítő funkciót tölt be a játékos kiválasztás szempontjából, és ha ez nincs megfelelően előkészítve, akkor egy jó döntéshozó brigád sem tud a semmiből csodát csinálni. Tehát ahhoz, hogy fel tudjon egy klub készülni olyan helyzetekre, hogy mondjuk elviszik a legjobb játékosát, és azt tudja pótolni, na igazából az a szorgalmi időszak a scout életében, az a munka. Én úgy szoktam hívni, hogy februártól májusig tart a szorgalmi időszak, és onnantól kezdve júniustól, hát mivel a magyar bajnokság indul legkésőbb augusztus elején, mondjuk augusztus elejéig tart a vizsgaidőszak, hogy na, akkor hogyan dolgoztunk, milyen jelölteket sikerült a hiányposztokra kinézni, kikből tudunk választani, mondja ezt a klubvezető, és ugyanígy lehet azt is mondani, hogy az újabb szorgalmi időszak pedig mondjuk szeptembertől decemberig tart, amikor a téli átigazolási időszakra kell gyakorlatilag felkészülni és finom hangolni a keretet.
Magyar scoutként milyen piacot tudsz végig radarozni? Mert nyilván gondolom az ügy befolyásolja a munkádat, hogy milyen szinten áll a klubod, és mi a realitás, hogy milyen szintű játékosokat tudsz elhozni, meg nem tudom, hogy mennyire vannak nálatok mondjuk kiosztva a feladatok, hogy te a magyar bajnokságot nézed, te a környező országokat nézed, vagy mennyire nézek akár dél-amerikai játékosokat, vagy ottani bajnokságokat, hogy mi alapján van eldöntve nálatok, hogy milyen piacot radaroztok.
Ez egyrészt és leginkább azon múlik, hogy milyen klub vagy, mik a limitek, milyen lehetőségeid vannak, tehát mondjuk én angol másodosztályt hiába is néznék, mert minek nézném, olyan fizetésekkel onnan nem lehet elcsábítani gyakorlatilag senkit. Ez egyébként nem minden topligát követő másodosztályra igaz, tehát mondjuk a spanyol másodosztály második feléből aljából azért nem biztos, hogy lehetetlen küldetés megszerezni játékosokat. Másrészt pedig azon múlik, hogy mennyire kiterjedt a scouting hálózat, hány ember foglalkozik ezzel. Mert például a Vidinél ott fel voltak osztva a különböző régiók, a Honvédnál is voltak ilyen régiós felosztások, amikor ott koordináltam a játékos megfigyelést, de nem feltétlenül ez az egyetlen üdvözítő irány. Nagyjából ki kell jelölni szerintem koncepcionálisan, és ez persze klubvezetői hatáskör, nem scouting hatáskör, hogy melyek azok a bajnokságok, amelyeket érdemes mélyebben figyelni, mert nem egy Sevilla vagyunk, nem egy Porto vagyunk, akik persze eladó klubok, meg nevelő klubok, de úgy, hogy előtte ők tényleg nem mint a magyar belpolitikában, hogy azt mondják, hogy le kell menni vidékre, hogy lemennek egészen a zsákfalvakba, Brazíliában és Venezuelában, és onnan tudunk válogatni, mindig az adott koncepciónak megfelelően kell kiválasztani azokat a régiókat, ahol dolgozni tudunk. De egyébként a szoftver az megadja azt a lehetőséget, hogy gyakorlatilag akármelyik ligát még advanced statok szintjén is tudunk monitorozni.
Tehát... És van olyan, hogy ilyen alapstatisztikák, vagy ilyen mélyebb statisztikákat megnéztek, és akkor ennek a játékosnak olyan statisztikai van, ami mondjuk nekem játékos profilként kell, és akkor megyek el megnézni.
Tulajdonképpen, és visszautalhatok arra, hogy ahhoz képest, hogy én 2017-18-ban hogyan dolgoztam scoutként, ahhoz képest én most sokkal több adatot használok. És anélkül én nem is riportálok igazából senkit, hogy ne vetném össze az adott bajnokságában, hogy hogyan helyezkedik el a ranglétrán, szerepkörhöz illeszkedő statok vonatkozásában, tehát mondjuk egy csatár milyen minőségű helyzetbe kerül, milyen a hatékonysága, ugye ez a conversion rate, egy nem ajánlok senkit úgy, hogy ne tudnám, hogy meccsenként hány védekező pár harcot vállal, ami persze egyébként változhat a csapatának a felfogása függvényében, de hogy mondjuk milyen hatékonysággal vívja meg ezeket a védekező pár harcokat, erre nekem van egy elég kiterjedt adatbázisom, ami 10 vagy 11 szerepkörre bont le skilleket, és úgy vizsgálja az adott szerepkörben legfontosabb adatokat, majd ezeket össze tudom vetni az NBA legjobbjaival, illetve mondjuk az MTK-ban az adott szerepkörön első választásnak az elmúlt 2-3 szezon adataival, és akkor nyilván ez már kicsit kontextusba tudja helyezni a dolgokat, akár vezetői döntés szintjén is. De azt szerintem mindenképp fontos hangsúlyozni, hogy bár én nagyon szeretem az adatokat, szeretek ezzel érvelni, alátámasztani, akár cáfolni dolgokat, de még én is úgy tartom, hogy a szemteszt azért sokkal hangsúlyosabb kell, hogy legyen, mint az adatok.
Mondjuk, hogy tegyük fel, hogy van 100 játékos, és mondjuk abból van mondjuk 100 olyan játékos, aki statisztikák, adatok alapján megfelelő játékos profil, meg megfelelő minőség lehet. Akkor ebből a úgymond 100 játékosból mennyit fogsz megnézni élőben, mennyi az, amire szemtesztből döntötök, hogy mennyi az a ráfordított energia, amit mondjuk egy ilyen listából kiválasztatok játékosokat?
Én általában, ha nem ügynöki ajánlás útján keresek, hanem ilyen saját hatáskörben keresek, akkor úgy szoktam beállítani ezeket az adatokat, hogy 100 játékos ne jöjjön ki egy adott bajnokságból. Nyilván, ha én figyelnék nagyon mélyen mondjuk 20 bajnokságot, akkor kijönne, de egy szerepkörre én azt szeretem, hogyha legfeljebb, most kicsit ez ilyen elnagyolt gondolkodás, nem tudok exakt számot mondani, de azért 20-nál több jelölt ne jöjjön ki.
És mind a 20-at megnézed?
Igen. Élőben?
Igen, élőben. Nem. És akkor nem. Nyilván akkor vannak, akiket videó felvételekről néztek
így
meg,
és
akkor ebből menj, aki élő.
Hát az az optimális, ha mondjuk ebből 4-5-öt meg tudsz nézni élőben. És az a helyzet, hogy mire eljutsz az élő megtekintésig, akkor valami nem jól működik, hogyha mind az adatok tekintetében, mind a szemteszt tekintetében ez egy ajánlandó játékosnak tűnik, majd kimész a meccsre, és azt mondod, hogy Jézusom, hát kockát faragott a labdából. Azért ilyen egyébként elég kevés van, mert amíg eljutunk addig, hogy élőben is megnézzük, és érdemes többször megnézni a játékost, mert azt szoktunk mondani, egy nézés, nem nézés, azért ez több szemen, kézen átfut, és ilyen nagyon szájhúzogatósak, azokat nem biztos, hogy érdemes pláne többször megnézni élőben.
mennyire nézitek egy játékosnak a karakterét, családi átterét, hozzáállását a hétköznapokban, vagy akár az edzés munkáját? Nyilván kérdés, hogy mi az, ami önben láthatok, de hogy beszélgettek egy adott játékossal, hogy ez mennyire szempont mondjuk scoutként?
Nagyon. Tehát én egyébként nem szeretem túlzottan a közösségi médiát, de sok szempontból hasznos, például amikor játékosokat követek, vagy megfigyelem, hogy mondjuk hogy néz ki az Insta profil, milyen tartalmakat gyárt, és akkor ilyenkor már természetesen megnézzük a családi állapotot is, mert azért ez is tudja ezt befolyásolni. Az elmúlt hetekben volt egy olyan jelölt, aki gyakorlatilag állandóan bulikból jelentkezett be. Nyilván ezt akkor ezt úgy tárom a vezetőség elé, hogy hát most kiereszti a gőz, de ez nagyjából már úgy néz ki, mint Grillisnél, aki egy hétig elment egy gólyatáborba, ugye csak amögött volt egy triplázás is. De viccet félretéve tényleg ez szerintem komoly súllyal esik ladba, hogy ott milyen képet árul el magáról, és hát persze nagyon fontos a scoutnak, a klubvezetőknek is a kapcsolatrendszere, hogy milyen volt játékosok, társakat, edzőket tudunk megkeresni, hogy mondjanak el a mentalitásáról egy-két dolgot, ami akár pozitív, akár negatív irányba billentheti az adott játékosnak a megítélését, mint ahogy persze én figyelem a pályán lévő testbeszédet, ez például sokkal könnyebb élő meccs megtekintés alapján, mint mikor egy laptop képernyőjéről nézem, sokkal többet elárul. Én ezért szeretem az élő meccs megtekintéseknél a hamarabbi odaérkezést, hogy megnézem, hogy melegít be. Szerintem az is több mindent el tud árulni, jobban látod, hogy hogyan kommunikál a társakkal, meg akár azt is tudod nézni, hogy bíróval mennyit reklamál, de ha csak videósan nézem, akkor a piros lapjainak az előzményeit is megnézem, hogy az mondjuk miből alakult ki.
A te munkád az mennyiben folyásolja be a klubodnak a DNS-e, vagy egy adott edzőnek a játékrendszere, vagy van-e olyan tehetségszint, vagy mondjuk tudod az, hogy a modern futballban mik azok, amik működnek, hogy na lehet, hogy ez most nem pontosan ez a játékos profil, de árérték arányban egy annyira jó üzlet lenne, hogy akkor így is ajánlanám a klubnak.
Eddig a szintig el kell jutni, amit most legutoljára mondtál. Tehát, hogyha van egy olyan kiemelkedő tehetség, aki igazából nem feltétlenül hiányposzt, nem biztos, hogy 100%-osan, de akár még 50%-osan is illik a klub koncepcióba, vagy a klub DNS-ben, nem biztos, hogy olyan játékrendszerben játszhatja a csapatot az edző, hogy a legoptimálisabb szerepkör tudnánk neki adni. Mindezektől függetlenül felírom, és azt mondom, hogy ezt esetleg azért talomban nézzük meg. De azért alapjáraton azt lehet mondani, hogy semmi más nem fontos, mint a klubodnak a gondolkodás módja, az edzőnek a gondolkodás módja, és az, hogy milyen koncepció mentén van a csapatnak, akár az átigazolás politikája, akár a fiatalok fejlesztése. Ugye az MTK-nak van egy nagyszerű akadémiája, aki nemzetközi szinten is extra számokat hoz, azt hiszem egy hónapos kimutatás alapján, úgyhogy nyilván ezekre is figyelemmel kell lenni, de ez már nem feltétlenül az én feladatom, hanem ez már a kiválasztásnak a feladata, hogy igen, oké, köszönjük az ajánlást, látjuk, hogy jó játékos, de azért nem fogjuk tudni beilleszteni a rendszerbe, mert...
A kiválasztást azt kivégzi a sportigazgató, vagy van külön erre ember, vagy az edző szól bele, ez Magyarországon hogyan néz ki?
Hát ez teljesen klubja válogatja. Mm. Egyébként ebben nincs nagy különbség, mint akár a topligákban. Vannak ilyen egyszemélyi vezetések, van, amikor mondjuk két ember van, ilyen sport és általános igazgató, ilyen director of football, és a sports directornak az elegye, akik mondjuk ketten megbeszélik, hogy oké, itt van 5 riport, beszéljük át, hogy ki jöjjön. Van, ahol ilyen nagyobb, akár 4-5 fős, ilyen bizottságszerű döntéshozatal van. Láttam, meg hallottam példát, mint 2-re vagy többre is, akár az NB1-ben is. Szerintem azért az jobb, hogyha többen átbeszélik a dolgot, szerintem az lehet inkább buktatója, hogyha mondjuk van egy ilyen 4-5, akár 6 fős bizottság, ahol aztán mindenkinek vétójoga lesz, vagy mindenkinek vétójoga van, mert az kicsit nehézkessé teszi ezt a döntéshozatat, de alapjáraton egy scoutnak nem biztos, hogy ebbe a szintbe már bele kell szólnia, mert ő leírt mindent optimális esetben, hogy mit gondol a játékosról, és innentől kezdve a klubvezetésnek kell eldönteni, hogy melyik irányba mozdul el.
Nem kell válaszolnod a kérdésre, jó, nem szia. Akarsz. De hogyha a te esetedben volt olyan, hogy nyilván megvoltak a kedvenc riportjaid, vagy azok a játékosok, akikre azt gondoltad, hogy na ők lesznek a legjobb választások, és végül a klubvezetés máshogy látta. Vagy ez milyen százalékban egyezik a te gondolkodásmódod, és végül a döntéshozóknak a gondolkodásmódja?
Volt már ilyen eset bőséggel. Százalékosan biztos fel tudnám sorolni mindegyik klubomnál. Most ezt nem feltétlenül szeretném.
Nyilván nem is emiatt, csak hogy kíváncsi voltam, hogy akkor van, mekkora különbségek vannak, meg hogy ezt mondjuk hogyan dolgozza fel az ember, hogy akkor azt mondja, hogy elegem van az egészben, vagy megyek és csinálom tovább, mert egyébként szeretem azt, amit csinálok.
Vannak ilyen hullámvölgyek. Szerintem ez tagadhatatlan. Mm-hmm. Mondjuk ha egy vagy két átigazolási ablakban is el tudod mondani. Tessék, itt volt ez első, második, harmadik jelölt. Nézd meg, melyik csapathoz írt alá. Nézd meg ott, milyen számokat hoz. Megemelkedett az értéke. Több csapat felfigyelt rá. Itt lett volna a lehetőség, hogy hozzuk. Most nyilván minden ilyen esetnél nem lehet a világ összes játékosát behozni egy vagy két átigazolási ablakban, de persze az egy scoutnak a lelkében tud törést okozni, ha mondjuk egy nyári átigazolási ablakban mondjuk mindig az ő ajánlása ellenében döntenek, hogy hát most komolyan csak az asztalfióknak írom ezeket a riportokat. Tehát persze ilyen hullámvölgyek, hullámhegyek vannak ebben a szakmában is, mint ahogy gyakorlatilag mindegyikben, de egy-egy jobb meccs vagy jobban bevált igazolás azért mindig át tud lendíteni ezen.
Hát akkor vannak egyébként szintén ilyen kedvenc igazolásaid, akiket te fedeztél fel, te ajánlottad, és végül akkor bevált a klubnál?
Van, igen. Van egyébként. A Honvédnál én nagyon szerettem Olekszandr Petrusenko játékát, aki ugye utána elment Horvátországba, és ott a posztján, ha jól emlékszem, kihozták a legjobb légiósnak a horvát bajnokságban. De ugyanígy a scouting rendszeren belülről jött Nenad Lukic a Honvédnál, aki rengeteg gólt szerzett a Honvéd színeiben, de egyébként ebben volt bőven edzői ráhatás is abban az igazolásban. Hát most azt hiszem, hogy ők kettők jut igazából. Mm-hmm. Nem, bocs, még egy harmadikat tudok mondani, akit hát nagyon nem volt egyszerű átvinni akkor, ha jól emlékszem, a vezetőségen, de Brandon Domingesnek az idehozatala, akit egyébként box-to-box középpályásnak szántunk volna, ha jól emlékszem, a szezon elején, aztán gyakorlatilag baloldali tükörszélsőként fedezte itt fel az NB1, és most a Lokiban egy csodálatos szezont futott.
Hogyha eltekintünk a csapat DNS-től, meg az, hogy a csapat milyen játékos profilokat keres, akkor mit nézel te egy játékosban? Nyilván pozíciótól függően ez változik, de mi az, ami akár karakterben, vagy játék tudásban, játék intelligenciában nagyon fontos a mai futballban?
Tehát, hogy az adott poszton mit
hát
nézek?
Akár ilyen univerzálisan, hogy a mai futballban nyilván az, hogy meglegyen az intenzitás, gyors gondolkodása legyen, jó döntéshozatalokat hozzon, akkor alaptechnikai képességei meglegyenek, hogy mik azok a skillek, amiket te nézel?
Szerintem erre is rímel az, hogy változott a gondolkodásmódom. Mm-hmm. Azért 4-5-6-7 évvel ezelőtt könnyen el tudott vinni egy-egy jó jelenet, vagy egy-egy jó mérkőzés egy adott játékossal kapcsolatban. Úristen, felbőrözött itt valakit, nézd meg, hogy ment be területbe, hosszúba eltekerte, jöhet is, nem érdekel a többi videója. Hülyeség. Szerintem az egyik legfontosabb, ha már olyan szintre megy a dolog, hogy tényleg igazoljuk-e, vagy ne igazoljuk kérdésben kell dönteni, az a konzisztencia. Tehát, hogy mennyire tudja állandóan hozni az ő teljesítményének a maximumát. Mert lehet, hogy te találkozol tényleg egy-két meccsen olyan videóval, hogy azt mondod, hogy ez egy topligás gyerek, de közben meg megnézed a fejlődési évét, karriertörténetét, és azt mondod, hogy ez itt volt a szlovén első bajnokságban, ez egy szélső támadó, igen, láttam az elmúlt két hétben két gyönyörű gólját, de van 25 meccsen két gólja, az előző szezonban meg 28-on két kanadai pontja. Árulkodó. Esetleg próbáljuk visszafejteni, hogy miért történik ez. És persze itt sincs 100%-os receptnek beválási arány, tehát lehetséges, hogy valaki egyik szezonról a másikra így átkattan. Akár a top-top szintről is láthatunk ilyet. Ugye Viniciusnak folyamatosan kritizálták a befejezéseit, a döntéshozatalát. Aztán nézzük meg, hogy Carlo Ancelotti milyen gyilkológépet csinált belőle. Tehát sokszor kell azért megérzésekre hallgatni. Ez meg nem mindig jön be.
Nagyon sokat kritizálják akár az NB1-et, vagy a magyar futballt, hogy nagyon kevés magyar fiatal játékos kerül be az NB1-be, vagy az NB2, NB3-ba, és akkor keresik nagyon sokan, hogy akkor ez miért van, hogy nem megfelelő a képzés a magyar utánpótlás rendszerben, hogy ennyire kevés hely van az NB1-ben, és mivel 12 csapatos bajnokságról beszélünk, mindenki a kiesés ellen küzd, nagyon nehezen építenek be fiatal magyar játékosokat. Scoutként te hogyan látod, nagyon sok külföldi játékost is látva, meg gondolom figyeltek magyar fiatalokat is, hogyha így objektív a statisztikák, meg az adatok alapján nézed, akkor valóban kevés ilyen szintű magyar tehetség van, vagy mi az oka az, hogy mondjuk sokszor a külföldi játékos választják a döntéshozók, és nem a magyarok, nem a magyarokat?
Hát az biztos, hogy szerintem se a műsoridő, sem feltétlenül a rálátásom nem engedi meg azt, hogy itt megfejtsem az egész magyar utánpótlást, pláne, hogy kényes is. De egyébként volt magyar riporter, aki megpróbált egy 3 perces interjúban José Mourinho-t is meginterjúvolni az utánpótlás kérdéseiről. Az sem aratott osztatlan sikert. Én azért azt látom, hogy akár utánpótlás válogatottakban is vannak ügyes fiatalok.
Igen, igen.
Vannak ügyes fiatalok. Sokszor akár egy-egy karrierdöntés is befolyásolhatja az ő kifutását vagy pályaívét. Rengetegen választják most, vagy nem biztos, hogy rengetegen. Sok olyan esettel találkozom én is, amikor mondjuk Olaszországba elmennek a tehetséges fiatalok Primavera csapatokba, ahonnan kitűnni meg nagyon nehéz, onnan általában vissza az NB1-be, esetleg NB2-be vezet az út, és akkor az a játékoson belül is okoz egy törést. Hát az, hogy meg egy-egy klubvezető miért választ inkább külföldit, mint magyart. Ez lehet koncepcionális kérdés is, azért itt voltak az NB1-ben olyan csapatok, akár a Kisvárda, akár a Mezőkövesd, aki ezt könnyedebben megtette, igazából nagyon nem is kellett óriási tradíciókkal foglalkozni, vagy szurkolói sereggel szembenézni, hogy miért töltik fel ennyi külföldivel az adott játékos kereteket. De szerintem alapvető igazság az, és ezt talán a honvédős időszakból is mondhatom, hogy külföldit akkor érdemes ráigazolni a sajátjaidra, hogyha azok teljesen bizonyosan jobb képességük és jobb teljesítményt fognak hozni minden vizsgálat alapján, mint a magyar posztriválisaik. Nagyjából szerintem ez az a mesdje, ahol mozogni kell, aztán itt meg nyilván mindig vannak pozitív-negatív irányba kilengések.
Itt az adás utolsó kérdéseként szokták mondani, hogy a Európa-bajnokságon, hogyha nagyon-nagyon jól játszol, vagy egy világbajnokságon, akkor felfedezhetnek a scoutok, és akkor el tudsz igazolni nyáron egy erősebb csapatba, és nagyon sokan reménykedtek azzal kapcsolatban, és hogyha itt a magyar válogatottban lesz egy-két nagyon-nagyon jó teljesítmény, akkor felfedezhetik azokat a játékosokat, akik radar alatt vannak. Ez valóban így van, hogy egy kiugró teljesítménnyel fel tudsz kerülni scoutoknak a listájára, vagy majd mindenkit ismernek annyira, hogy egy-egy ilyen jó Európa-bajnoksággal nem tudsz úgymond nagyobb szintet lépni.
Elképesztően nagy szintugrás nincs, tehát hogy te 10 fokos lépcső második fokán állsz, majd hozol egy jó Európa-bajnoki teljesítményt, és hirtelen felugrassz a 9-re, ilyet én nem látok. A scoutok egyébként is az elmúlt 1-2 évtizedben inkább az utánpótlás tornákat, U17-es, U19-es EB-ket, VB-ket járkálják, mert ugye a potenciál az annyira felértékelődött, hogy abban van az igazi biznisz. Hogyha te már nagyon korán meg tudod mondani egy játékosról, vagy belehibázol, hogy mondjuk 10 évesen megveszed Bagóért, aztán az X vételárnak a 4-5-szörösért túl tudsz adni rajta 2 szezon után. Ebben van igazából a több pénz, pláne olyan kluboknál, akik nevelő klubok, vagy eladó klubok, azt, hogy mondjuk van egy, hát ebben a régióban egy jobb teljesítményű játékos, és az hoz 2-3 meccses jó teljesítményt, azért nem fogja leigazolni egy top csapat sem, szerintem. És egyébként ez látható volt akár a 16-os magyar válogatott szereplésén is.
Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a tribűnben, és tudtunk beszélgetni a scout szakma rejtelmeiről.
Köszönöm a meghívást.
Most pedig búcsúzunk, hamarosan jövünk újabb tartalommal. Sziasztok!
Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is.
Szia, kedves hallgató! Én Lajos vagyok. 33 éves Budapesten élek, és a Beatonnál dolgozom, mint showrunner. Te ki vagy? Miért hallgatsz podcasteket? Mik a kedvenc témáid? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a szabadidődet? Szeretnénk jobban megismerni téged. Ha van ránk negyed órád, és szeretnél nyerni egy 10.000 forintos könyvutalványt, töltsd ki a legújabb hazai podcast kutatás kérdőívét a Beaton weboldalán. A pontos cím beaton.hu/kérdőív.
Reklámot hallottál. Ez a műsor a Beaton közösség tagja.